Azután odállt a kávéfőző mellé, és várta, hogy sipoljon. Rúz izgatottan berontott a verandáról, hogy segítsen. Nagyszerű parti lelkendezett. A Larry Moriak igazán kellemes emberek, és egészen itthon érzem magam. Victoria, anélkül, hogy felnézett volna a kávéfőzőről, érthetetlenül morgott valamit. Mi bajod? Kérdezte minden teketória nélkül Rúz, és félreértve Victoria viselkedését mentegetőzve mondta. Sajnálom, nem tudtam, hogy egyedül vagy. Miért nem szóltál, hogy segítsek? És Victoria kénytelen volt bevallani, hogy nem erről van szó. Kétségbe esetten kutatott valami magyarázat után, és ezt a magyarázatot találta, hogy fáj a feje. Ennyi az egész. Rúz szíve azonnal meglágyult. Ez nagyon kellemetlen. Miért nem veszel be egy aspirint? Én megcsinálom ezt. Á, semmi az egész. Menj már, ne hülyeskedj! Victoria alig bírta elhinni, hogy Rúznak sejtelme sincs nyomorúsága igazi okáról. Amint másodszor is elindult a menedéket jelentő fürdőszoba felé, azon gondolkodott, hogy Rúz valon csak kímélni akarja az érzelmeit, vagy annyira fogyatékos a megfigyelő képessége, hogy semmit nem vett észre. Az minden esetre nyilvánvaló volt, hogy a szerepét minden körülmények között tovább kell játszania. Ezzel az állítólagos fejfájással gyötrődve nyugodtan beveheti az aspirint, és rendületlenül kitarthat a hálátlan szerep mellett. Üdítő itallal kínálta a vendégeket, ami számára is egy kis nyugalmat hozott, és amikor minden oldalról felhangzott a viszontlátása, senkinek sem tűnt fel, hogy Victoria többnyire kihagyva a vendégek Mrs. Logannek köszöngették áradozva a kellemes estét. Az igazi megpróbáltatás azonban még csak ezután következett. Lefeküdtek. Rúz olyan éber volt, mint egy mókus, és beszélhetnék nyitámat. Hogy van a fejfájásod? Kérdezte bevezetésképpen. Kösz jobban, mondta ásítva Victoria, jelezve, hogy aludni szeretne, de a szemen nagyon is nyitva volt. Kisbéka, hangzott gyengéd őszintességgel a szomszédágyból. Csak azt akarom mondani, hogy soha életemben nem éreztem magam ilyen jól. Victoria felnevetett. Akkor Philadelphiában igazán sivár lehet az élet. Ne légy cinikus, komolyan gondoltam. Nem csak ez az este, bár ez is nagyon jó szórakozás volt, de az, hogy itt lehettem, Larry Moore-ban, megismerhettem az anyádat és mindent. Megint anyu, gondolta Victoria, és nem felett. A keserűség, ami feltört benne, folytogatni kezdte. Örülök, hogy jól érezted magad, mondta, amikor ismét levegőhöz jutott. Bruce Whitman, morogta Rúz, könnyökére támasztott fejjel. Finom név, nem? Finom, mint egy doboz bombon, de Rúz nem is hallotta. Írni fog nekem Livingstonba, és ezt úgy mondta, mintha a világ legcsodálatosabb hírét közölte volna Victoriával. Meghívott a Washington and Lee Egyetem táncos összejövetelére. Remélem nem felejti el. Nagyszerű, mondta Victoria, ökölbe szorított kézzel a takaró alatt. A Livingstoni leányiskola bevonul a legjobb egyetemi ligába. Rúz elhallgatott, és Victoria tudta, hogy a megbotránkoztatott csendben bocsánatkérése vár. De ez már túl sok volt. Összeszorult torkában érezte a könnyek ízét. Mozdulatlanul feküdt, mint Rúz, és úgy érezte, hogy ha megfordítaná a fejét, ezer darabra hullana, mint az összetört üveg. A másik ikerágyból hosszú sóhaj szállt. Nem tudom, mi ütött beléd, Victoria. És ez a hang inkább sajnálkozó volt, mint haragos. Igazán nem tudom. Negyedik fejezet. Rúz zavara érthető volt. Victoria is csak homályosan értette az érzelmeknek ezt a különös keverékét Rúzzal és a világgal szemben, amely ilyen sértővé, sértetté és indulatossá tette. Isten adta rá, hogy neki nem kellett Bruce Whiteman, de abba sem akart belém nyugodni, hogy Rúz ennyire érdeklődik a fiú iránt, és szerinte nem volt hozzá méltó. Rúz tehát, aki kevesebbel beérte, mint amennyi megillette volna, átmenetileg bukott ideál lett. Reggelre kelve mind a két lány úgy viselkedett, mintha elfelejtették volna az éjszakai beszélgetést. Victoria megfontoltan udvarias, felszínes, barátságos volt, de a látogatás menthetetlenül rosszul végződött. Rúz megérezte Victoria visszahúzódását, és Vickihez fordult. Viki pedig olyan megértő és barátságos volt, mintha nem is sejtené, hogy érzelmi birtokháborítást követel lánya ellen. Viktóriában szinte óráról órára érezhetően nőtt a feszültség. Alig várta, hogy visszamenjenek Livingstonba. Megkönnyebbüléssel és mohó vágyjal gondolt az iskolára, ahol, ha visszatérnek, ismét minden helyes megvilágításba kerül. Livingston pontosan olyan volt, mint egy héttel ezelőtt. A kopott hálóteremből, ahol Rúz fenyőfadeszkákból és téglákból összeeszkábált könyves polca állt, a megszokás kényelme áradt. Az élénk színű párnák, amelyeket Vikitől kaptak, a Van Gogh reprodukció, amelyet néhány dollárért vettek egy Livingstoni voltban, és az asztalok az összefilkált tintás blokkfüzetekkel jóleső érzéssel töltötték el Viktóriát. Talán itt, ebben a környezetben visszatér egy régi egyetértés is. Dúdolva csak nem boldogan kicsomagolt. A beépített szekrény legmélyére gyömöszölte a csíkos kartonruhát, hogy ne is lássa és elfelejthesse. Rusz, még mindig esőkobádban, ahogy megérkezett, átvetett lábbal ült a földön, és az időközben érkezett leveleket olvasta. Időnként egy-két családi hírt közölt Viktóriával, ugyanúgy, mint a szünet előtt. Minden nagyon meghitt és normális volt, legalábbis egy fél óráig. Aztán Rusz feltápászkodott, felhúzta a redőny, kinyitotta az ablakot, kihajolt és álmatagon bámulta az intézet körül elterülő térséget. Viktória csak nem gyengéden nézte. Az ösztöne azt súgta, hogy menjen oda Rúzhoz, érintse meg, és próbálja kimondani, hogy sajnálja a gonosz, buta és értelmetlen szavakat, amelyeket kiejtett a száján. De mielőtt ezt a hirtelen támadt gondolatot megvalósíthatta volna, Rúz még jobban kihajolt, mintha az öreg vadszőlő új hajtásait akarná jobban megnézni, és elragadtatott sóhajtással így szólt. Gondold el, Vikinek ezen a falon kellett lemásznia éjszaka, amikor megszökött. Viktória vállat mond. Honnan tudod? Lehet, hogy egyszerűen csak kisétált az ajtón, lement a lépcsőn, ahogy mindenki más, mondta ingerülten. Ő mondta, hangzott a válasz. Rusz nem tudta, hogy Viktória soha nem hallotta elejétől végéig az egész történetet. Ne hagyd magad elragadtatni, nincs nevetségesebb egy romantikus iskolás lánynál, mondta mérhetetlen unalommal Viktória. Rusz hirtelen támadt gyűlölettel nézett Viktóriára. Indulatosan elpirult, de összeszorította a fogát. Ne veszekedjünk, könyörgött. Nagyon kérlek, ne veszekedjünk. Én igazán megpróbálom, kis béka. Őszintén leszek mindent, ha te is. Először is, szüntesd be ezt a kis békázást, lobbant fel Viktória. Utálom ezt a gúnynevet, nagyon jól tudod. Helyes, Viktória, mondta engedékenyen Rusz, de nem nézett a szobatársnője szemébe. Oda ment a bőröngyéhez. Felemelte, és az ágyára téve kinyitotta. Legfelül ott volt a sárga sifonsál. És több hasonló jelenetük volt. Amikor Bruce elárasztotta Rust express levelekkel, esti telefonhívásokkal, Viktória jégé dermedt. Egy este, mit sem törődve a házi rendel, fennhiázóan kiment a szobából, és besétált a faluba. Az áruházban abból a pénzéből, amit egy új teniszcipőre kuporgatott, vett fél kiló csokoládét, és hazamenet mindjárt meg is ette a felét. Másnap természetesen pocsékul érezte magát, de igazán pocsékul. Meg is esküdött, hogy ideig nem eszik több csokoládét, és este elszántan bekrémezte az arcát, berakta a haját. Másnap este, annak ellenére, hogy tele lett pattanással, olyan kínzó éhség fogta el, aminek nem bírt ellenállni, és elcserélte a salátáját édességekre. Reggeltől az ebédig, ebédtől a vacsoráig nem bírt meglenni evés nélkül, és 2 hét alatt 2,5 kilót hízott. A hasa kidomborodott, a szoknyai feszültek, de egyszerűen képtelen volt uralkodni magán. Az édességek utáni vágy úgy nehezedett rá, mint a lüktérnyomás. Hogy a szégyenét elrendse, tanulni kezdett, a legjobb jegyeket kapta, és amikor a havi eredményeket kihirdették, azon vette észre magát, hogy kitűnő lett. Az értelmi képességeihez tehát nem fér kétség, és emlékezve Rusz tanácsára úgy döntött, hogy a világon minden oka megvan arra, hogy egy jó északi állambeli iskolába érettségizzen, ahol előkészítik az egyetemre.